pillanatokon belül, de tényleg egy-két órán belül kifutnak a fiúk a kosárlabda pályákra, de ez majd a sportlovas lesz. Csak mondom, hogy aki időben szeretne kelni, hogy ma elkezdődik a Euroleague, az értő fülekhez biztos dekódolják, de most egy picit átmegyünk egy ilyen ajánlóval, ajánló műsorra.
Hiszen... Ezt egyébként várják, hiszen már egyet elmondtál belőle, és nézni, hallgatni. Fogsz mondani többen.
Igen, a legelső is, hogy megint csak a gondolkodásotól visszatérni, mennyi utálom magam, hogy gondolkodom. Hogy az elmúlt időszakban sokszor, sok helyen feljön az a téma, hogy mi mennyire vagyunk energetikailag kiszolgáltatva az orosz olajnak, meg orosz gáznak. Pro és kontra jönnek az érvek a kormány oldaláról, és a szakértők oldaláról, hogy át tudnánk-e állni, képes-e az Adria olajvezeték ellátni a magyar szükségleteket. Mindennek vége, hogyha lekapcsolják a barátság kőolajvezetéket, miért kerül ennyibe, mi kerül ennyibe, hogyan lehetne diverzifikálni, azaz...
Olyan vicces egyébként, hogy így hívják, annyira szürreális, annyira nevetséges, tényleg, tehát egy ilyen kisiskoláskori úttörőtábor élményét hozza, hogy barátság kőolajvezetéknek hívják egy olyan világpolitikai kontextusba, amitől nem is lehetne távolabb az az idea, hogy barátság. Oké, köszi.
Ugyanakkor pedig valami egészen rejtélyes lelki oka van annak, hogy mégis barátság, hiszen mi és orosz barátaink, hát ölelkezünk, ahol csak tudunk, és hát persze a KGST a Szovjetunióban keletkezett ez a vezeték, amikor druzsbaz, nem is lehettünk volna közelebb, persze, gondoljuk mi. És akkor Holoda Attilát szeretném ide hozni, és az ő interjúját a Kibit Kubit podcastok sorában, aki energetikai szakértő, validált is, mert volt kormány, tisztviselő is, magánszektorban is, ráadásul Moszkvában végezte azt az egyetemet, a bányamérnökit, amely az ő tudását mélyítette, és el tudja mondani, és el tudja képzelni, és rendelkezik is információval arról, hogy például a magyar a szászhalombottai és a pozsonyi finomító valóban képtelene az olasz, vagy olasz, az orosz olajon kívül mást is finomítani. Az árképzés, a háborús nyerészkedés, és oly sok minden más szóba kerül ebben az interjúban. Én azt ajánlom, vagy gondolom, hogyha valaki szeretne egy kicsit tájékozottabban, kormánypropagandától mentesen, elmélyülni ebben a témában, akkor az első lépésként hallgassa meg a Holoda Attilával készült interjút. Őt sok helyen lehet különben látni, hallani, hiszen ha valamit meg kell magyarázni, és ez mondjuk nem a királyi oldalon van, akkor őt szokták hívni. Van még 2-3 szakértő, de ez most tényleg egy olyan magyarázó jellegű, amelyet mindenki megérthet, és ugye el tudja képzelni azt a helyzetet, amiben mi vagyunk. Tényleg tisztázó erejű. Azután, amit szeretnék még ajánlani, az hát nyilvánvalóan Richard Kapuscinski volt újságíró, 2007-ben halt meg, azt hiszem.
Igen.
És ő a 60-as, az 50-es ezek évek végétől. Igen, a relatíve.
Relatíve fiatalon.
Az 50-es évek végétől végigjárta szinte a világ összes olyan helyét, ahol éppen forradalmakat vertek le, gyaláztak meg, vagy ahol uralkodók uralkodtak, és igázták le népüket. Szóval ő egy olyan újságíró volt, aki tényleg elment oda, ahol zajlottak az események, és egészen elképesztő kíváncsisággal az emberekkel beszélgetett, akik ezt csinálták, átélték, látták, tevékeny részesei voltak, tehát nem egy ilyen gazdasági, vagy politikai, vagy földrajzi áttekintés nyújt a kor helységéről, jelesül most éppen Angolánál tartok, hiszen az iráni forradalmat, a 78-ast, azt a Shahin Shah című könyvében leírta. Mindenkinek ajánlom azt is, csak úgy, mint a császárt, amely Haile Selassie-ről szólt, és az etióp császárról. Most éppen Afrikában tartózkodik ez a visszaugorva kronológiába, de kiadását tekintve ez már egy 1989-es vagy 88-as kiadvány. Nagyon érdekes, 61 forint volt akkor.
Mit szeretsz benne ennyire, hogy most már a harmadik könyvet olvasod?
Nem bírom letenni. Azt, hogy úgy ír, ahogy neked már mondtam, a rejtő analógiát, mint amelyet Rejtő Jenő a múlt század első évtizedeiben elképzelt magán. Ő Rejtő soha nem járt Afrikában, ezeken a helyeken, vagy a csendes-óceáni szigetvilágban, azonban Kapuscinski ott volt mindenhol, és azt tetszik nagyon, ahogy ő megfogja ezt a sztorit, tehát hogy nem egy ilyen nagyívű történetmesélés van, hanem hogy azok húsvér emberek, akikkel beszélgetek, és ő tényleg kockáztatta az életét a rengetegszer. Most nem akarom a pontos számot elmondani, mert az hazugság lenne, elfelejtettem, hogy hányszor állt ő kivégző osztag előtt konkrétan. És ami még nagyon érdekes, hogy ő a volt szocialista blogból érkező újságíró, és ahova ő elmegy, most éppen Angolába, a fehér ember az a kapitalista, hát éppen a belga, mert belga gyarmat volt Kongó, de ha Gánáról beszélünk, ott is volt, akkor angol gyarmatként, tehát őt úgy tekintik elsőre, mint aki ugyanonnan jön, ahonnan őket elnyomták, vagy akik őket elnyomták. És ő meg se próbálja megmagyarázni az óriási nagy különbséget, hogy a vasfüggöny egy olyan oldaláról jön, ahol bizony ő neki államilag kiutalt napi pénze van, és nem tehet meg bármit belőle, nem vehet nektek egy autót, vagy gyöngyöket, vagy akármiket. És a hozzáállása is, vagy az írásmódja is, meg a sztoriai olyanok, amelyet mi így, akik ott abban a blogban nőttünk föl, sokkal jobban értünk, mint a nyugati oldalról származó újságírók.
Képzeld, a múltkor, amikor meséltél róla, hogy olvasod a császárt, akkor kicsit jobban utána néztem, és elkezdtem a fotóit. Fiatal, akkor iszonyú jóképű pasi volt. Nem is tudom, hogy az olyan jó szó rá, hogy
markáns.
Jóképű. Igen, de hogy van egy ilyen nagyon, valami nagyon jó dolog sugárzik belőle. Szóval azt hiszed, hogy egy olyan pasi, akinek úgy jó lehet a társaságában lenni, vagy akarná vele lenni.
Az érdekes, hogy az első kiadások után nem következett újabb kiadás. Érdekes, hogy őt, mint szerzőt szerintem így a rendszerváltás óta, hogy ő nincs így a magyar irodalomban benne. Ilyen antikvárokból tudom innen-onnan összekapargatni a könyveit, és feltett szándékom, hogy ami elolvasható magyarul tőle, azt elolvasom, mert hogy én is olvasok utána, hogy mi merre, hány mi, tehát nagyon érdekes. Na.
Van egy harmadik ajánlata a Fricinek, és amikor az adásra készülünk, és beszélünk telefonon, meg levelezünk egymással, hogy akkor ki mit szeretne, nagyon tetszett, hogy írtad, hogy van egy új sorozat, ami több, mint figyelemre méltó, de azt szeretnéd kérni, hogy valaki nézze meg helyetted, mert te már ezeket egyszerűen nem bírod el így szívvel, meg idegrendszerrel. Na, mondd el ezt.
Ez a Steve című film, ami Netflixen most jön ki, és nem tudom most már pontosan, mert összezavartatok, én Cillian Murphynek hívom, sokkal jobb, nem így kell mondani, Cillian Murphy, Oppenheimer, Peaky Blinders, imádom az embert, és egy olyan tanárt játszik, aki egy iskolába érkezik meg, amely iskolában az olyan gyerekeket próbálják meg kordában tartani, finoman szólva, akikről már lemondott a társadalom, és egy ilyen otthonban vannak ők. És ebben nagyon sok analógia van, megint csak visszatérünk Magyarországra, ebben most semmilyen szinten, egy mondat erejéig sem szeretnék belemenni, de megnéztem a trailert, ezt a bemutatót, és hát szeretném megnézni, de tényleg én már nem bírom ezeket. Én nem láttam az Adolescence című sorozatot sem, mert nem bírom megnézni. Amióta a kislányunk él, én ezekhez a típusú drámákhoz úgy közelítek, hogy nem tudok közelebb menni hozzájuk, mert annyit látok különben is. Biztos, hogy elképesztően jó, és én azt kérem, hogy írjatok nekünk ajánlójárat.hu-ra, hogyha ezt megnéztétek, hogy milyen, vagy legalább...
Steve, ez a címe. Steve, és a Netflixen van. Nem haragszol, hogy kimondtam, hogy Netflixen van, és nem az N betűs streaming szolgáltatóként kell egy akkora kódot az emberek elé tenni, hogy alig-alig-alig tudják dekódolni. Én most ezt kimondtam.
Én is kimondtam, úgyhogy amikor kimondtam, már ütöttem magam kezemmel, hogy na, És akkor most jöhet a zene hozzá, aha, vagy még aha. mondasz?
Nem.
A film egyik szereplője egy fiatal angol rapper, Lily Sims. Ő egy nigériai származású hölgy, aki ultramenő, tényleg. Az Egyesült Királyságban nagyon megy. A szövegei, a zenei stílus, ami igazán modern, de azért érezni, hogy mihez, vagy honnan jön. És ez a filmhez ő készített is egy dalt, amelynek az a címe, hogy don't go too soon, vagy valami ilyesmi. Mindjárt megnézem nektek, addig tartsatok ki, mert a címe is nagyon fontos. Igen, meg is van, don't leave too soon, és a műfajára tekintve pedig jól érezhető benne, hogy visszatér a 90-es évek drum and bass-e. Akkor még a 90-es években ezek a drum and bass-ek, ugye miről beszélünk? Ronnie Size, Goldie, LTJ Buckham. Azt gondolom, a Nórával egymásra nézünk, és tudjuk, hogy ők mind itt jártak Budapesten, Magyarországon, és mekkora menőség volt, amikor a Czadik Paliék, vagy a Palotai Zsolték a Rewind sorozatban ott a hajón nyomták ezeket a muzsikákat, és én is emlékszem, amikor jó sorsom egyszer Londonban
vitt,
és elmehettem a Ronnie Size stúdiójába, és a Ronnie Size-zal beszélgettem egy picit, hogy milyen érzés volt látni akkor azt a csávot, aki tényleg mondta, hogy mi a trend. És ez a drum and bass visszajön, de nagyon helyén van, nagyon, és más is van benne, úgyhogy Lil Sims.